Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2024. október 29-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai adorémuszában Szent Pál egyik leveléből sorol idézeteket Várnai Péter atya. Keveseknek adatott meg olyan szépen és bensőségesen elmélkedni az egyházról, mint ahogy Szent Pál az efezusi levélben. Csak úgy özönlenek benne a megkapó jelzős szerkezetek és az igazság iránti fogékony gondolatok. Kegyelemből üdvözültetek a hit által. Nem tettekkel, hogy senki se dicsekedhessék. Krisztus a mi békességünk. Krisztus által van mindkettőnknek szabad utunk egy lélekben az atyához. A pogányok is társörökösök. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Különleges zarándoklatot tartottak az elmúlt hétvégén Károly király boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából. Erről beszélgetünk az elkövetkezőkben Kovács Gergely úrral, okleveles posztulátorral, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány képviselőjével, a Károly királyi Nemzetközi Imaliga magyar tagozatának tagozatvezetőjével, akit szeretettel köszöntök a telefonvonalban.
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kedves Gergely, ismertessük meg egy kicsit a hallgatókkal Károly király alakját. Ki volt ő, és miért lehet fontos a mai keresztények számára?
Hát elsőként azt mondhatjuk, Magyarország utolsó apostoli királya, és ez már önmagában is nagyon különleges, mert lelki szálakkal összekapcsolja Szent István királyunkkal, Szent László királyunkkal, ahhoz a Habsburg dinasztiához is kötődik, akiket sokszor leegyszerűsítve szoktunk pozitívan vagy negatívan emlegetni, miközben egy nagyon összetett és gazdag időszaka volt ez Magyarország ezredéves állami történetének második felének, tehát több évszázadról beszélünk. És ennek a dinasztiának az utolsó uralkodója volt, aki már gyerekkora óta közvetlenül megismerte Magyarországot, közvetlen nem csak hogy képe volt, kötődése, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszélte, a magyar történelmet, irodalmat ismerte, szerette, és bár kezdetben nem készült uralkodónak, de hát aztán a gondviselés úgy alakult, hogy ötödikként a trónutódlás sorában végül mégis ő lett Ferenc József utóda. Egy nagyon hosszú uralkodás, és elég sikertelen uralkodás, és egy sikertelen első világháború kellős közepén. És ami miatt nagyon-nagyon érdekes az ő nem csak történelmi szerepvállalása, de számunkra, mint boldog, az ő lelki öröksége, hogy korát nagyon sok mindenben megelőzte. A vallásosságán túl a szentségi házasságának megélése Zita királynéval, ami hát egy csodálatos szerelmi kapcsolat, egy csodálatos személyes kapcsolat, és egy csodálatos érték kapcsolat, ami hát sokat mondhatnék, de csak egyet említek itt, hogy mindketten nagyon-nagyon elkötelezettek voltak hitbéli alapon, tehát nem politikai alapon, hanem hitbéli alapon a béke mellett, a külső-belső lelki és közösségi béke és kiengesztelődés mellett, és teljesen másként képzelték el és fogták föl ezt a közép-európai birodalmat, mint számos előde, tehát a népek közösségeként. És nagyon érdekes volt az is itt az uralkodásával kapcsolatban, hogy a magyar királykoronázás neki egy pappá püspökké szenteléshez hasonló nagyon mély lelki élmény volt, és nem csak élmény, hanem egy olyan elköteleződés, egy olyan eskü, egy olyan felkenetés, hiszen felkenték régen a királyainkat, ami az életszentség útján is elindította, és aztán ez a nagyon szép, ami átmegy igazából abba a hívő emberbe, és abba a különleges személyiségbe, aki a nagyon rövid uralkodását, hát fiatalon és tapasztalatlanul, hát idézőjelben letudva, Ezt követően, hogy hogyan fogadta a számkivetést, hogy hogyan próbált visszatérni Magyarországra, anélkül, hogy kockáztatott volna egy bármiféle polgárháborút és öldöklést, hogyan fogadta el a nagyon távoli madeirai számüzetést, ott pedig a halálos betegséget és magát a halált, és ez az, ami nagyon érdekes, hogy őt ebben az engesztelésben, ami olyan fontos volt, és ma is a magyar lelki örökségben, Mindszenty Bíborost említhetném, de a korai időkből Szent Margitot is, ezt is nagyon átélte Károly király, és ő fölajánlotta a szenvedéseit, a számüzetését és végül a halálát a népei békéért és kiengesztelődéséért, és ezzel pedig egy olyan, az életszentségnek egy olyan útját ragyogtatta föl, amit a 20. század értett meg igazán az életfelajánlásnak az eszményét. Hogyha valaki főként ilyen fiatalon, ő 35 éves volt, ilyen bátor felajánlást tud tenni a rábízottakért, és azt a Jóisten elfogadja, mint az ő esetében is, ahogy ez történt, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy lelki kincs, amit utána a közösségek felfedezhetnek a maguk lelki javára, és ez történt az ő esetében is már a két világháború között, de aztán a kommunizmus alatt az emigrációban, a kommunizmus után pedig itt Magyarországon is a rendszerváltozást követően, és főként a 20 évvel ezelőtti boldoggálatásához kapcsolódóan.
Hát tulajdonképpen megkérdezném, hogy miért történt meg az ő boldogálvatása?
Hát ez, amit elmondtam, ez egy olyan fontos élmény és tapasztalat volt, főként a hozzá közelállók számára, hogy ők utána erről nem tudtak hallgatni. Ez az életszentség hírének egy gyönyörű tapasztalat, ez mindig is így volt, tehát így alakulnak a boldoggá és szentevatások. Károly király esetében konkrétan ez azt jelentette, hogy már az életében volt egy kis ima közösség, akik imádkoztak érte, tehát jobban odafigyeltek rá, és figyelték az uralkodását, a számkivetését, a halálát, a személyét. És ezek az emberek, akik úgy jobban figyelték, jobban ismerték, és azok is, akik a közvetlen munkatársai voltak, nagyon értékes visszaemlékezéseket vetettek papírra nagyon korán az ő életével és életszentségével kapcsolatban. És ez az, ami elindította ennek az imaligának, a Károly király imaligának a történetét, már nagyon korán, a 20. század elején Sopronban, de aztán 1925-ben Ausztriában, és aztán egyre szélesebb körben Közép-Európában, Európában, ma már a tengeren túlon is. Tehát, hogy azok, akik nem ismerhettük ott személyesen, már idő meg a társadalmi különbségek okán se, de ezekből a visszaemlékezésekből megismerhettük a személyiségét, a hitvalló életét, az életfelajánlását, az életszentségét, olyan inspirációkat kaptunk tőle, hogy igazából töretlen volt az ő életszentségének híre a halálától kezdődően, és már 1949-ben meg is indult a boldoggá szentelhatási eljárása. Csak hát ugye az akkori történelmi körülmények nem csak itt Magyarországon akadályozták ezeket az ügyeket, hanem Európában is, úgyhogy nagyon-nagyon hosszú ideig elhúzódott. És aztán II. János Pál pápa pontifikátusa alatt ugrott előre egy nagyot, akkor az új szabályoknak megfelelően az addigi eljárási anyagokat összegezték, elkészült az a bizonyos pozíció, ami összegez minden ilyen vizsgálati eljárást, és aztán ez szépen, hát megtörtént ugye a csodás ima meghallgatás is, és második János Pál pápa, aki ugye a keresztnevénél fogva, Károly Wojtyla, amit utána kapott az édesapjától, személyesen is volt egy elköteleződése Károly király életszentsége mellett, megadatott neki, hogy 2004-ben az utolsó boldoggálvatása keretében, október 3-án Rómában boldoggálvathatta Károly király. Úgyhogy azt mondhatom, hogy ez egy nagyon organikus és nagyon, nagyon közösségi háttérrel rendelkező eljárás volt, ami ráadásul abban a szempontból is érdekes volt, hogy kezdetben ez nagyon összekapcsolódott a monarchikus felfogással, meg a tradicionális liturgia felfogással, de hogy ezek szépen lassan, ha nem is háttérbe, de hát azért előtérbe került a lényeg, mert a boldoggá szentelhatási ügyekben a személyiség a lényeg, annak a hitélete a lényeg, és az Isten kapcsolatunk a lényeg, és hogy Károly király ügyében is ez az, ami fokozatosan és egyre inkább előtérbe került, és 2004-ben már mint egy modern boldogot, egy modern szentet avathatta boldoggá a katolikus egyház, hiszen van mondani valója a 21. század hívői számára is, pont ezekkel az aspektusokkal, amiket említettem.
Hol és hogyan zajlott Károly király boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából rendezett zarándoklat?
Hát az a szép, hogy volt egy közös nagy zarándoklatunk most a hétvégén Máriacellben, amit a Károly király imaliga nemzetközi vezetése szervezett. Nem véletlenül Máriacellbe, ugye Máriacell Károly király életéhez is nagyon-nagyon szorosan kötődik, mert hogy Zita királynéval ketten ők nagyon-nagyon szerették a celli szűzanyát, és az eljegyzésük is, meg a nászútjuk is, és az a gyönyörű fogadalom is ide kapcsolódik, hogy hát a házasságban mostantól egymást kell az égbe vezetnünk. A jegyűrűjükbe is azt vésették, hogy oltalmad alá futunk Istennek, szent anyja. Tehát az ő szűzanya tiszteletük az nagyon-nagyon mély volt, és nagyon sok szállal kötődött a Mária Celli kegyhelyhez, ez a gyönyörű közép-európai kegyhelyhez, és ezért most már ez egy hagyomány, hogy az Imaliga vezetősége ide szervezi a jubileumi zarándoklatokat, és most itt volt ez a központi rendezvény. De hát ehhez nagyon sok egyéb is kapcsolódott, mert Rómában a liturgikus emléknapjához, október 21-éhez kapcsolódóan egy kis konferencia, és az ottani Imaliga templomban, a Santa Maria dell'Animában egy szentmise kapcsolódott. De itt Magyarországon hát számos rendezvény. Augusztus 24-én kezdtük ezt még Bécsben, Varga János rektoratjával, a Pázmenyon vezetőjével, hiszen az ottani Stefánz Dombéli Szent István mise az részben Károly királyhoz is kötődött, az Hermájának, Szent István bazilikai Hermájának az ottani megjelenésével. De aztán folytatódott, ugye Tihanyban most október 19-én az immár hagyományos, a katonai hagyományőrzőkkel közösen rendezett megemlékezés, hiszen a katonai hagyományőrzők védőszentje Boldog Károly király. Ez nagyon szép, hogy a Szent László is védőszent, tehát több ilyen katonai védőszentünk is van, és ez a legújabb, ez pont Boldog Károly, aki a hagyományőrzőkhöz kapcsolódik. És hát folytatódik, tehát nem is zárul le most, hiszen pont a napokban nyílik Zalaegerszegen, a Mindszenténeumban az az időszaki kiállítás, amit a Habsburg-Otto alapítvány rendezés, ami szintén Boldog Károly király élete, hitvalló halála és életszentsége előtt tiszteleg az ő boldog avatásának az évfordulóján.
Hogyan őrzik egyébként Károly király emlékét és szellemiségét? Még egy percünk van, hogy erről egy rövid mondatban.
Legfőképpen imádságban, és az imádság és áldozatvállalásban, tehát ugye ezt nevezhetjük, hát ezt jelenti az engesztelés, és amire gondolunk mi az Imaligában, akár itt Magyarországon, akár Közép-Európában, akár a tengeren túlon, Észak-Amerikában, ahol a legnépesebb ima közösségünk van, az a béke, tehát a nemzetek közötti béke, és a szívünkön belüli béke, amit csak Istentől kaphatunk, tehát nem a külső körülményektől függ, és ehhez kérjük Boldog Károly király közbenjárását, és ezen túlmenően persze egy újabb imamakkalgatáshoz is, ami az ő szentjavatásához vezethet, és ezért is nagyon sokat imádkozunk, hogy az első szent királyunk után az utolsó imád ne csak boldog, hanem a világegyház szentje legyen azért a belátható közeljövőben.
Megköszönöm Kovács Gerger úrnak a beszélgetést.
Én is köszönöm, és szép délutánt kívánok a hallgatóknak.
Kedves hallgatóm! Műsorunk után kérem, hallgass meg Reményik Sándor Mindenki megy című költeményét Répási Attila előadásában. Elköszönünk tőled, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Vagy így, vagy úgy, de mindenki siet mostanában tőlem valahova. Nem volt így kurta azelőtt a perc, s az óra kiszabott mostoha. Mindenki megy, és mindenki lohol. Egyik csomagol, a másik haldokol. Vagy messze néz, vagy éppen sírját ássa. Jövevények és vándorok vagyunk, és nincsen itten senkinek maradása. Néha borzadok, s fázom élni, lenni ebben a maradástalan világban. Nekem is útra kell már kelni. Körülnézek, ma este merre menjek, s lassanként nem lesz már többé hova, nem lelek többé otthon menhelyett, szabott a perc, az óra mostoha, világ végezetéig veled. Ezt Jézus mondta, s ő is messze van, Emmausba betért egy pillanatra, s a végtelen elnyelt a nyomtalan.